Így hadd hívjuk segítségül ma este is az ő nevét, és magasztaljuk őt. Mielőtt ezt megtennénk, szeretnénk felolvasni néhány verset a 68. Zsoltárból, elkezdve a 20. verssel. Magasztalva legyen a mindenható Úr, napról napra bennünket az az Isten hordoz, aki a segítségünkre van. Ez az Isten egy szabadító Isten a mi számunkra, és Isten az Úr még a halállal szemben is tud tanácsot adni. Igen, Isten összetöri az ő ellenségeinek a fejét, annak a hajkoronáját, aki az ő bűneiben bolyong. A mindenható Úr megígérte, hazahozom őket Básánból, igen, hazahozom őket a tenger mélyéről, hogy vérben fürödjék a lábad, és kutyáid nyelve lakmározzon az ellenségeiden. Talán csak ezeket a verseket szeretnénk felolvasni. A 20. vers olyan csodálatos. Magasztalva legyen a mindenható Úr napról napra. Bennünket az az Isten hordoz, aki a segítségünkre van. Ha nem hordozott volna minket, akkor már is bekövetkezett volna velünk a végeset. De mi teljes szívünkkel hisszük, a Zsoltárossal együtt, ahogyan itt kifejezésre juttatja, és egyesülünk azokkal, akik előttünk voltak, és akik hittek az élő Istenben, és hittel ki tudták jelenteni ezeket a kijelentéseket, hogy még ma is örülhetünk ezeknek, és velük együtt ugyanezeket a szavakat tudjuk hangoztatni. De nem csak ezt, hanem annak is tudatában lehetünk, hogy Isten napról napra hordoz bennünket, és hogy ő a mi segítségünk óráról órára, pillanatról pillanatra. Igen, és hogy ő az az Isten, aki megment minket, megszabadít. Ő még mindig nem változott meg, és ő az, ő ugyanaz marad az örökkévalóságig. Aztán szeretnék még felolvasni egy rövid ige szakaszt a Jakab leveléből, egy némileg figyelmeztető ige szakaszt, amire mindannyiunknak szüksége van. Szükségünk van a buzdításra, felolvasom itt a Jakab első leveléből a 19. verstől. Vegyétek tudomásul, szeretett testvéreim, hogy mindenki gyors legyen a hallásra, és késedelmes a beszédre, és késedelmes a haragra. Mert az ember haragja semmit sem tesz, ami helyén való lenne Isten előtt. Ezért takarítsátok ki magatokból minden tisztátalanságot, és a rossz lelkűség utolsó maradványát is, és fogadjátok be szelídséggel a belétek ültetett ígét, amely képes megmenteni a ti lelketeket. De legyetek az ígének cselekvői, és ne csak hallgatói, különben megcsaltátok önmagatokat. Mert aki csak hallgatója az ígének, de nem cselekvője, az olyan, mint az az ember, aki a saját arcát nézegeti a tükörben, és miután megnézte magát és elment, azonnal elfelejtette, hogyan nézett ki. Aki ellenben beletekintett a szabadság tökéletes törvényébe, és kitart mellette úgy, hogy nem feledékeny hallgató, hanem valóságos cselekvője annak, az üdvös lesz abban, amit tesz. És talán még egy vers, a 26. Ha valaki azt hiszi, hogy Istennek szolgál, és ennél fogva nem tartja kordában a nyelvét, hanem sokkal inkább áltatja vagy ámítja a szívét, annak Isten tesz, Isten tisztelete hatálytalan. Egészen eddig ezek a drága és csodálatos szavak. Itt egészen jelentős lett számomra ez a vers. Ezért takarítsatok ki magatokból minden tisztátalanságot, és a rossz lelkűség utolsó maradványát is, és fogadjátok be szelídséggel belétek ültetett ígét. Igen, szerintem ez nagyon fontos, amit Jakab itt ír a hívőknek, amely képes megmenteni a ti lelketeket. Az íge kezdettől fogva volt, az íge pedig napjainkig tart. Azt tudjuk, hogy az ég és a föld elmúlik, de az ő ígéje megmarad, megőrzi az érvényességét. És így, ami kezdetben elhangzott, az a végsőkig megállja a helyét, érvényes marad. És akkor tovább az van írva, de legyetek az ígének cselekvői, és ne csak hallgatói. És azt hiszem, testvérek és testvérnök, akik itt voltunk ezen a hét végén, hogy olvastuk és megállapítottuk a Szentírásban, hogy az emberek érdeklődtek Isten szaváról, vagy Isten akarata után, hogy tudakozódtak Isten akarata felől, de mégis a saját gondolataikat követték, és a saját akaratukat hajtották végre. És rájöttünk, megállapítottuk azt is, hogy ez hova vezet. És azt mondhatjuk, nem akarunk az ilyen emberekhez hasonlóvá lenni, hanem valójában az íget cselekvővé akarunk lenni, és nem csak annak hallgatói egyedül. Legyen, hogy Isten megajándékozzon ezzel mindannyiunkat, akik itt összegyűltünk, egyre nagyobb szükségünk van rá, és hisszük, hogy ő segíteni fog nekünk ebben. Egyedül nem tudunk magunkon segíteni, de ő segíteni fog bennünket ebben. Hálásak vagyunk Istennek a mai estéért is. Nos, ma este nem akarok sokat beszélni, a testvéremnek akarok elsőbséget adni, de előbb hadd álljunk fel, és imádkozzunk együtt. Mennyi Atyánk, teljes szívünkből köszönjük neked ezt az estét is, ezt a napot is, és a magadtünk lévő órákat is. És már most megköszönjük neked azokat az órákat is, amelyek még előttünk állnak. Uram, ma este nem csak azért jövünk ide, mert így szokás, hanem azért, hogy a szentekkel és a hívőkkel együtt magasztaljunk téged napról napra, felmagasztaljuk a te nevedet. Dicsőítsünk és imádjunk téged, Uram, mert egyedül téged illet meg a tisztelet, a dicsőítés és az imádat. Ezért jöttünk össze ma este ismét. A mélységből köszönjük neked, Urunk, hogy testvérünket is egészségesen visszahoztad közzénk. Uram, köszönjük ezt neked, és arra is kérünk téged, Uram, hogy segíts meg mindannyiunkat, és azokat is ott, ahol szükség van, ahol nyomorúság van, ahol betegség van. Uram, mindent eléd tárunk, és kérünk téged, Uram, bensőségesen, szívünk mélyéből, hiszen tudjuk, Uram, hogy nálad van a megmentés, nálad van a megbocsátás, nálad van az üdvösség. Köszönjük neked, hogy ma este így jöhetünk te hozzád, és segítségül hívhatjuk a te nevedet. Uram, engedd, hogy ne csak hallgatói legyünk a te szavadnak, hanem engedd, hogy valóban cselekvővé váljunk a te szavadnak. Ajándékozz meg engem, Uram, ezzel, ajándékozz meg mindannyiunkat, Uram, szükségünk van rád, te látod és ismered a szívünket, nem akarunk csak szavakat hangoztatni, hanem az a vágyunk, Uram, hogy ma este is erőteljesen kinyilatkoztasd magad. Legyen a te jelenléte nyilvánvalóvá, Uram, a te jó és szent szellemed által. Magasztaljuk a te kegyelmedet, imádunk téged, és magasztaljuk a te jelenlétedet. Áldj meg minket továbbra is, Uram, és légy velünk. Ezt kérem, Uram, a Jézus nevében. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Dicsőség és hála legyen az Úrnak, hogy megbízhatunk benne, és hogy ezt az élet minden körülményei között, függetlenül attól, hogy mi következik, vagy mi történik. Ma elbeszélgettem egy nem hívő emberrel, és azt mondja nekem, tudja mit, az élet túl rövid ahhoz, hogy minden miatt keseregjünk, vagy gyötrődjünk. Sok mindent lehetne mondani, de most azonnal az ígével foglalkozom, aztán biztosan imádkozni fogunk. A különbséget csak akkor vesszük észre, ezt már többször el is mondtuk az évek során, amikor máshol vagyunk. A vasárnap reggel egy pünkösdi gyülekezetben voltam, és egy mély fájdalmat érez az ember, egy nagyon mély fájdalmat. Az meg lehet, hogy külsőleg mi nem sokat tudunk felmutatni, de nem áltatjuk sem önmagunkat, sem másokat, hanem szívből hisszük Isten szavát, és várjuk, amíg ő jónak nem látja, hogy beteljesítse és megerősítse azt. Az a rossz, amikor az emberek az elvárásaikkal becsapják önmagukat. Másrészt azt kell mondanom, hogy valahogy mégis ki kell jönnünk a formális, lélektelen és egy kicsit lélektelen állapotunkból, és egy kicsit fel kell oldódnunk az imádkozásban. Egyszerűen úgy kell közelednünk Istenhez, ahogyan vagyunk. És akkor ő is közeledni fog hozzánk, és meg is áld bennünket. Tudjátok, hogy én mit érzek? Szeretnék csak figyelni, csak hallgatni, és csak cselekvőjévé válni az ígének, úgy, ahogy fel lett olvasva nekünk. De nem tudunk változtatni a dolgokon. Isten a világon mindenütt azt teszi, amit eleve elhatározott, és az ő ígéje nem tér üresen vissza, hanem mindig beteljesíti azt, amire ő elküldte azt. Engem az foglalkoztatott, hogy jó lenne egy bensőségesebb közösségben kerülni Istennel, összekötve lenni ő vele, hogy az imádságban ennek tudatában legyünk, hogy ennél fogva Istennel beszélgetünk. Mi azzal beszélünk, aki megváltott minket, akinek a tulajdona lettünk, akiben, és akire bízzuk magunkat, hogy az imádságaink egy Istennel való beszélgetés lehetne, úgy, ahogyan a prédikáció is egy Istentől érkező beszéd az ígén keresztül. Ugyanígy a mi imádságainknak is egy párbeszédnek kellene lennie köztünk és Isten között. Arról, amit mindannyian együtt olvastunk, bizonyára lehetne még némely dolgot mondani. A tekintetem a 68. Zsoltárra esett, amint tudjátok, a jól ismert Zsoltár az Úr mennybe meneteléről szól, éppen az előtte lévő versben, a 19. versben ez áll: Te vagy az, aki felmentél a magasságba, foglyokat elvezettél, ajándékokat adtál az embereknek, igen, még a lázadóknak, vagy az ellenszegülőknek is Istennél, az Úrnál kell lakniuk. Magasztalva legyen a mindenható Úr napról napra. Bennünket az az Isten hordoz, aki a segítségünkre van. Emögött a széla szókifejezés áll. Amint tudjátok, minden alkalommal, amikor ez a kijelentés elhangzott, szünet lett tartva. Aztán el kellett gondolkodni az elhangzottakon, vagy az olvasottakon. Nem lehetett csak úgy tovább folytatni az olvasást. Minden alkalommal, amikor a szela szó kifejezés elhangzott, szünet következett. Ilyenkor az, ami mondva vagy énekelve lett, először is a szívig hatolt. Az embereknek el kellett gondolkodniuk rajta, és utána folytathatták a hallgatást, az olvasást vagy az éneklést, bármi is volt az. Ez az az Isten, vagy ez az Isten, egy szabadító Isten, ami számunkra is, Isten az Úr, még a halállal szemben is tud tanácsot adni. Ezt bebizonyította azáltal, hogy Hózsás próféta által ezt jelentette ki: halál, egy komoly járvány akarok lenni számodra. És úgy is volt. Ő legyőzte a halált, és harmadnapon feltámadt. Közvetlenül az összejövetel előtt a 102. Zsoltárt lapoztam fel, és a 13. verstől olvastam itt. Zsoltár 102, a 13. verstől. De te, Uram, örökké uralkodsz, és a te emlékezeted megmarad nemzedékről nemzedékre. Te fel fogsz kerekedni, és könyörülni fogsz Sionon, mert itt az ideje, hogy kegyelmet gyakorolj rajta. Elérkezett az órája ennek. Mert a te szolgáid szeretik Sion köveit, és fájdalom ragadja meg őket a romjai, vagy a romhalmazai miatt, hogy megtanulják a nemzetek félni az Úr nevét, és a föld minden királya a te dicsőségedet. Álljunk meg itt ennél a gondolatnál, mert a te szolgáid szeretik Sion köveit, és fájdalom ragadja meg őket a romjai, vagy a romhalmazai miatt. Ha most felnyitnánk ehhez a Péter levelét, elolvashatnánk, hogy az Úr az a kő, amelyet az építők visszautasítottak, vagy elvetettek, és amely sarokkővé lett, és hogy mi, mint élő kövek, Isten lakhelyévé épülünk a szellemben. Mert a te szolgáid szeretik a Sion köveit. Nem a romokat, nem a romhalmazt, a köveket, a drága köveket, amelyek a becses sarokkőre épülnek fel. És amikor itt azt olvassuk, vagy ahogy éppen olvastuk, te fel fogsz kerekedni, és könyörülni fogsz Sionon, mert elérkezett az ideje, hogy kegyelmet gyakorolj rajta. Itt az ideje, vagy az órája. Mint ahogyan földi szemmel látjuk, hogy eljött az óra, és beteljesedik a próféta szava, hogy Izrael visszatér, és örvendezik Sion magaslatain, és hogy Isten az Úr velük lesz, úgy tartjuk szemünk előtt az élő Isten gyülekezetét is. Csak egy dolog létezik, ami Istent igazán foglalkoztatja, és ez a gyülekezet. Minden más egyéb, a proféciák beteljesedése, az egész nagyvilágon, földrengésekkel, megpróbáltatásokkal és mindenféle dolgokkal, ezek periférikus jelenségek, amelyek felhívják a figyelmünket arra, hogy megérkeztünk az utolsó napokba. Az Úr azonban a gyülekezet építésével foglalkozik. Azt tartja szem előtt, mert ő maga mondta, én akarom építeni az én gyülekezetemet. Te fel fogsz kerekedni. Elhisszük ezt mindannyian. Te fel fogsz kerekedni, nem egy emberi lény. Te, Uram, aki megváltottad a te népedet, te, aki élő kövekké tettél minket, te leszel az, aki felkerekedsz, mert ezeket a köveket nem csak mi tartjuk szemmel, hanem ő is szemmel tartja. Ő is, és mi is sajnáljuk ugyan a romhalmazokat, de a kövek értékesek, és azok is maradnak. A törmelék, amely a kövek körül hevel, a legkevésbé sem változtatja meg, egyik követ sem. A kő az marad, ami, és a törmelék, vagy a romhalmaz is az marad, ami. Itt ez áll. Te fel fogsz kerekedni. Dicsőség az Úrnak. Te fel fogsz kerekedni, és könyörülni fogsz Sionon, mert itt az ideje annak, hogy kegyelmet gyakorolj rajta. Az ítéletidő elég hosszú volt, most kegyelmet gyakorolni. Elérkezett az ideje. Amikor az Úr a Galileai Kánában azon volt, hogy megtegye az első csodát, azt mondta, az én órám még nem érkezett el. És nem sokkal később elérkezett volt. Nem sokkal később elérkezett az ő órája. Még aznap, talán még aznap este elérkezett volt. Lehet, hogy mi még nem látjuk, de hirtelen elérkezett lesz, mert Isten megígérte. Mert a te szolgáid szeretik a Sion köveit. És fájdalom ragadja meg őket a romjai miatt, vagy romhalmazai miatt. De hiszen nagyon jól tudjátok, hogy ahol kövek és romhalmaz vagy törmelék van, ott történt előzőleg valami. De Isten és előttünk, és minden szolgája előtt minden nyilvánvaló, amit elhatározott, azt meg is fogja tenni. A továbbiakban ez van írva, hogy a pogányok megtanulják félni az Úr nevét, és a föld minden királya a te dicsőségedet. Mert az Úr újjá építette Siont. Az egyik versben a kövek állnak a szemünk előtt, a másikban nem csak, hogy felkerekedett az Úr, hanem újjá is építette Siont. Összeillesztette a köveket, és egy olyan házzá rakta össze, amelyben lakozást vehet, amelyben kinyilatkoztathatja az ő dicsőségét. Ennek a versnek a második része így hangzik, hogy megjelent ott az ő dicsőségében. Először felkerekedik, összeilleszt, felépít, majd megjelenik az ő dicsőségével ott, amit ő maga épített fel az ő tiszteletére, az ő dicsőségével. Ez adja meg a gyülekezet értelmét és célját. Mert az Úr újjáépítette a Siont, és megjelent ott az ő dicsőségében. Meghallgatta az elhagyatott imáját, és nem vetette meg az ő könyörgésüket. Hát nem csodálatos egy ige szakasz ez. Néha nem csak az a benyomásunk, hogy elhagyatottak és megvetettek vagyunk, hanem valójában azok is vagyunk, tényleg. Nem csak az a benyomásunk az, hanem mi magunk is azok vagyunk. És itt olyan csodálatosan áll írva, meghallgatta az elhagyatottak imáját, és nem vetette meg az ő könyörgésüket. Szeretteim, lehet, hogy elhagyatottaknak megvetetnek tartanak minket, de az Úr meghallgatja az imát. Ő odafordul azok esedezéseihez, akik hozzáfordulnak, és menedéket keresnek nála. A továbbiakban így van írva. Ezek fel lesznek írva az eljövendő nemzedék számára, hogy az újonnan alkotott nép magasztalja az Urat. Miről is van szó? Egy földi épületről, hogy az újonnan alkotott nép magasztalja az Urat. Ezt kell hirdetnie a következő nemzedéknek, mint magasztalás legyen felajánlva az Úr dicséretére. Újra elolvasom. Ezek fel lesznek írva az eljövendő nemzedék számára, hogy az újonnan alkotott nép magasztalja az Urat. Ő az, aki mindent újjá tesz. Ő azt mondja, imé, én mindent újjá teszek. És azt is tudjuk, hogy az égnek és a földnek is újjá kell lennie. Csak egy hely van, amit nem kell újjá tenni. Ki tudja, hogy mi az? Ez az új Jeruzsálem. Az új Jeruzsálemet soha nem kell megújítani. Ott az ellenségnek nincs semmi joga vádaskodni vagy tartózkodni. Amint tudjátok, ma még pereskedhet, de aztán ki lesz vetve. Éppen ezért lesz a mennyasszony az új Jeruzsálemben. Amikor megvan írva, hogy láttam, hogy az ég feltekeredett, mint egy papír tekercs, ez nem zavar minket. Mi az új Jeruzsálemben vagyunk, és ott semmi sem történhet. Ott elkészítette az Úr számunkra a helyet örökkön örökké. Ebben az ígében Isten bátorítani akar minket. Egyrészt látjuk a Sion köveit, mélységes bánatunk van a romhalmaz miatt. Másrészt látjuk az Urat, aki felkerekedik, aki újjáépítette, majd miután megépítette vagy felépítette, megjelent az ő dicsőségével. És az van írva tovább, hogy meghallgatta az elhagyatottak imáját, és nem vetette meg az ő könyörgésüket. Amikor ma este imádkozunk, amikor könyörgünk, hadd tegyük ezt abban a bizonyosságban, hogy Isten meghallgat minket. Hiszen nem az én ügyemről, vagy a te ügyedről van szó, hanem Isten ügyéről van szó. Ahogyan gyakran énekeltük is az énekben, az ügy a tiéd, Uram Jézus Krisztusunk, az ügy, amelyben kiállunk. És mivel ez a te ügyed, nem fog elsüllyedni. Még a templomok is, amelyek mind elpusztultak, nem számít. Újra lesz egy gyönyörű templom. Itt ez áll. Ezek fel lesznek írva az eljövendő nemzedék számára, hogy az újonnan alkotott nép magasztalja az Urat. Vajon nem mondta-e Isten már az Ószövetségben, én egy új szívet akarok adni nektek, és egy új és megalapozott szellemet. Nem egy megalapozatlan szellemet, egy megalapozott szellemet, egy olyan szellemet, amelynek Istentől van a bizonyossága, lehorgonyozva az ő ígéjében, Isten szellemében, amelyből az Isten ígéje származik, hogy az újonnan alkotott nép magasztalja az Urat. Mindazok, akik magasztalták Istent, akik újonnan lettek teremtve, dicsérhetik és magasztalni fogják az Urat. A továbbiakban így folytatódik, hogy az ő szent magasságából letekintett, hogy az Úr az égből a földre tekintett, hogy meghallgassa foglyok nyögését, és hogy megszabadítsa a halálra ítélteket. Hát nem csodálatos ezek a szavak mind? Isten szelleme szólt a próféták száján keresztül, Isten szolgáinak a száján keresztül. És nincs olyan állapot, amely a zsoltárokban ne lett volna leírva. A zsoltárok, a gondolatok, a tapasztalatok és körülményeknek egy gazdagsága. És bármivel is találkozunk ebben az életben, ezeknek az embereknek át kellett élniük vagy át kellett élniük szellemben ezeket az állapotokat, hogy leírják, hogy nekünk mindig vigasztalásul szolgáljon a Szentírás. Hogy meghallgassa a foglyok nyögését, és kiszabadítsa a halálra ítélteket. Mi mindannyian a halál gyermekei voltunk. Mindazonáltal ő, aki maga az élet, és aki elhozta nekünk az örök életet, átvette a mi helyünket, hogy hirdetve legyen az Úr neve a Sionon, és az ő dicsősége Jeruzsálemben. Amint tudjátok, ez volt az a hely, illetve a város, amelyet Isten kiválasztott magának. Mielőtt Jeruzsálemnek hívták volna, Sálem volt a neve. Amikor Melkisédek, Sálem királya kijött, hogy találkozzon Ábrahámmal, az ugyanaz a hely volt, ugyanaz a város volt, Jeruzsálem, a békesség városa. És mi minden bekövetkezett erre a városra, mennyi háború, pusztulás és megpróbáltatás. De Jeruzsálem megmaradt azon a helyen, ahol Dávid vagy Ábrahám idejében már volt. Hiszen tudjátok, hogy amit Isten tesz, az örökre meg van téve, senki sem változtathatja meg. És ugyanaz a helyzet a gyülekezettel is. És Branham testvér ezt is mondta, hogy a gyülekezetnek nagyon sok mártírja volt, akik életüket veszítették, és beszámol egy valószínűleg német származású emberről, aki ott az Egyesült Államokban írt egy könyvet. A prédikációnak ezt a részét már lefordítottam itt, és ez az ember beszámol benne arról, hogy ki az, aki elég bolond lenne ahhoz, hogy egy olyan Istenben higgyen, aki ölbe teszi a kezét, és végignézi, ahogy az ő gyermekei, akik bíztak vagy bíznak benne, hisznek benne, az oroszlánok elé vetik, széttépik, feldarabolják, elégetik, és így tovább. És Branham testvér ott teszi a megjegyzést, és azt mondja, a hitetlen ember nem fogja fel, hogy a magnak, egy magnak újra a földbe kellett esnie, hogy újból előjöjjön, kikeljen. És hogy mégis úgy van, hogy az isteni mag kezdettől fogva vérontáshoz fűződik. Ezen nem tudunk változtatni semmit. Ábel kiontotta a vérét. A két jó, akinek bőrével az Úr felöltöztette Ádámot és Évát, kiontotta a vérét. Sok áldozati állat kiontotta a vérét, és ezért énekel Branham testvér egy énekben erről az evangéliumról, és úgy nevezi, amely csöpög a vértől. És azt mondja az Ószövetségről, hogy Ábel vérétől kezdve Zakariás véréig, akit az égő áldozati oltár előtt öltek meg, a szentek összes vére kiontatott. És akkor eljött maga a szent, és kiontotta az ő szent vérét mindazokért, akik meglettek szentelve az igazság ígéje által. Megváltotta és megszabadította őket, kivezette őket és megkoronázta őket kegyelemmel és irgalmassággal. Mit akarjunk ennél többet? Istennek akarunk hálát adni és tiszteletet szerezni az ő nevének. Amen. Mennyi atyánk, együtt mondunk köszönetet neked ezért az estéért, a te drága és szent ígédet megköszönjük, Uram. Te élő kövekké tettél minket, és te építetted a gyülekezetedet, te építetted a házadat, Uram. Annyira örülünk és hálásak vagyunk, Uram, hogy te vagy a megfelelő építőmester, hogy a jobb kezedbe fogtál minket, és hogy beillesztettél minket ebben az épületben, mindenkit arra a helyre, ahová tartozik, Uram. Köszönjük neked, és imádunk téged, Uram. Látjuk a te ígédben, hogy bár romhalmaz és sok törmelék volt, de a kövek kilettek véve, Uram, és újra összelettek, rakva összelettek, illesztve egy hatalmas házzá, Uram. Dicsőség neked, Istenem, hódolat neked, és te eljöttél ebbe a házba azután. Uram, ez a mi kívánságunk és imádságunk is. Jöjj be a te házadba, Uram, a te gyülekezetedbe, Uram. Mi közzénk, Uram, a mi szívünkbe. Hűséges Istenem, ez a mi imádságunk és könyörgésünk ma este is. Ne maradj távol egyikünktől sem, hanem áld meg minket. Hűséges Istenem, imádkozom hozzád azokért is, akik írtak vagy hívtak, akik ott fekszenek betegen, akik talán kétségbe vannak estve, Uram, letesszük őket eléd, és kérünk téged, Uram, hogy könyörülj rajtunk, Uram, és adj nekünk kegyelmet, Uram. Mi nem tehetünk semmit, de te, Uram, vagy az ég és föld Istene. Igen, egyedül te, Uram, teremtettél mindent olyan csodálatos módon. A te nevedre térjen a tisztelet, a magasztalás és a dicsőség, az imádat, Uram. Hisszük, Uram, hogy éppen most részesíted őket a te erődben és a te szellemedben, Uram. Köszönjük neked, Uram. Te mindenre képes vagy. Magasztalva legyen a te neved. Mindent a te kezedre bízunk, és továbbra is a te segítségedet és áldásodat kérjük. A Jézus nevében. Amen.